Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én pedig Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Én fogom minden héten kérdezni Ruf Bálintot a belpolitika történéseiről, aktualitásairól. Szia Bálint, üdvözöllek téged is az adásban.
Szia Kamilla!
Akkor vágjunk is bele, kezdünk! Az aktualitások mellett minden héten igyekezni fogunk majd egy kicsit tágabb perspektívába nézni bizonyos fogalmakat, amik mentén egy-egy adást meghatározunk. Politika-történeti kontextust is igyekszünk ezeknek adni, és az első ilyen fogalom, amiről a mai adás is fog szólni, az mi más lehetne, mint a nyár, mi történt a nyáron, ugye? Már a Vétónak a reklámjában is, meg már több helyen elhangzott az, hogy június 9-e óta teljesen új korszak kezdődött a magyar belpolitikában, és mi is úgy fogalmazunk ennek az évadnak a címében, hogy új fejezetet nyitott a magyar belpolitika, és nyitunk mi is. Egy kicsit kérlek, hogy Bálint, fejtsd ki ezt, hogy mi az az új fejezet, és kik írják, és hogy mit jelent az tulajdonképpen, hogy véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak?
Szóval igazából milyen volt a régi fejezet? Egy jó hosszú fejezet volt, valahol 2002 környékén indult el. Volt egy korábbi előfejezete is, amikor Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor még a demiszes, bibós időszakban megismerték egymást és egymásra, mint tehetséges, de veszélyes emberre tekintettek. Utána sokáig semmi, ugye Gyurcsány Ferenc elment a privát szférába privatizálni a magyar alumíniumipart, Viktor pedig ugye egyszer nyert, mint miniszterelnök 98-ban, és 2002-ben ugye, amikor a szocialista liberális kormány leváltotta a Fideszt, akkor ugye az egyik tanácsadó, akkor már Megyesi Péter mellett, Gyurcsány Ferenc volt, itt a felesége Dobrev Klára. És onnantól kezdve, ugye akkor még tanácsadó volt, háttérben működött, aztán később exponálta magát, mint sportminiszter, és aztán ugye, amikor megbuktatták Megyesi Pétert, akkor onnantól kezdve a kettőjük harca, ugye ez 2004, 20 évvel ezelőtt, jellemzi a magyar belpolitikát. Ez szerintem nem tudás azt mondani, hogy az egész életünket ez az elmúlt 20-22 év hát rakta egy nagyon fura vágányra, egyáltalán nem egy jó vágányra, hanem egy nagyon rossz vágányra, szóval 20 évünk ment el a kettőjük harcolásából. Aminek az egyik fejezete az volt, hogy 2006-ban, nagyon régen volt, és sokan már nem is születtek meg akkor, vagy történelemként tekintenek rá, Gyurcsány Ferenc tudott újrázni, akkor az első olyan kormányfő volt, aki hivatalból újra tudott nyerni, megverte Orbán Viktort, de ez a pünkösdi királyság, ez körülbelül 3 hónapig tartott, utána ugye a szeptemberi események lényegében elsodorták, vagy legalábbis hát a bukást elkezdték Gyurcsány Ferenc politikai karrierjében, ami egyébként 2008-ig, meg 2009-ig is még eltartott, és amit szerettem volna mondani, onnantól kezdve ugye egyszer megverte Gyurcsány Ferenc Orbán Viktort hivatalból, ami szerint nagyon fájt Orbán Viktornak, de onnantól kezdve az elmúlt, hogy úgy számolod, 18 éve viszont Orbán Viktor verte meg Gyurcsány Ferencet rengetegszer, és rájött arra, hogy az ő szerepét, az őt egy mumussá kell beállítani, aminek aztán sok alapja is van, de nyilvánvalóan rengeteg közpénz milliárd ment arra, hogy őt felépítsék így a baloldal szimbolikájának, hogy miért nem lehet a baloldalra vagy a ellenzékre bízni a kormányzást, és onnantól kezdve a kettőjük, Orbán Viktornak a hatalom a maradásának a záloga az, hogy Gyurcsány Ferenc mindig valahogy a színen legyen. És ez most fura módon egy a Fidesz rendszerből érkező politikus, most már politikusnak köszönhetően az EP választáson szerintem véget ért.
De egyébként az, hogy ezt a hosszú időszakot Orbán-Gyurcsány korszakként nevezzük, és nevezette is, erről beszéltél egy Magyar Narancsnak adott nyilatkozatodban is, hogy ez nem egy önbeteljesítő jóslat, hogy a politikát értelmezők, a politika körül dolgozók, a politikusok így gondoltak erre, és akkor egy idő után nem is lehetett ez másként.
Hát a politikában ilyen, ugye emberek által működtetett történetek vannak, és hát ugye, ha ránézünk erre az elmúlt 20-22 évre, akkor ez a két főszereplője ennek az érának úgy közben még egyszer, hogy az elmúlt 14 évben Orbán Viktor a miniszterelnök, de valahogy mindig ott van Gyurcsány Ferenc, hogy a két dologra használja, vagy három dologra használja az Orbán rendszer, vagy Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc, tehát egyrészt az, hogy lehet rá mutogatni, hogy a sajátjainál, ha a legnagyobb baj van, akkor is összeráncsa a sajátjait. A második, hogy lehet rá mutogatni, hogy az ellenzéki szavazók, akik már ellenzékiek lettek, mondjuk újonnan, vagy akár régiek voltak, lássák azt, hogy na ő az, aki jön, és hogyha ő jön, akkor, és ez, ők is megrettennek tőle. És a harmadik, amit őt lehet mindig arra használni, hogy a politikai, hogy mondjam, napirendet így kölcsönösen, közösen, hát már sokszor nagyon nehezen megmagyarázható, hogy nem összejátszva alakítsák. És ez ment. És ugye az történt, hogy most az EP választáson és az önkormányzati választáson kimondták a magyar választók, hogy ezt így többet nem kell. És Gyurcsány Ferenc pártja lényegében beszakadt, szerintem ez a szakadás azóta is tart, azóta is keresi, hogy hogyan lehetne ebből ezt megállítani, és ugye kinőtt ugye a sokok által soha el nem képzelt, ugye, ezek nem mi vagyunk, egy olyan erő, ami hát egyből rajtaütésszerűen, vagy nekifutásszerűen 30%-ot ért el az európai parlamenti választásokon, és így lényegében az a szituáció, amit az egész ellenzéket lényegében saját maguk miatt meghatározta az elmúlt 14 évben, hogy valahogy hogyan lehetett megúszni, hogy Gyurcsány Ferenc közelébe kerüljenek, vagy a pártjához kerüljenek, ez most ez a kényszer országos szinten nincsen. Hogy a fővárosban milyen kényszerek vannak, az egy másik kérdés, de az is látszik, hogy a fővárosi politikára is egy nagyon komoly véleményt mondott az ellenzéki választó, hogy hát azért nem a legerősebb párt a DK.
De ha Gyurcsány Ferenc neve mostantól már nem fémjelzi ezt a korszakot, akkor mit jelent ma Gyurcsány Ferenc?
Az, hogy mit fogja fémjelzni a következő korszakot, ezt még nem tudom. Szóval egy korszak határon vagyunk, és ez egy, mondjam, egy nagyon érdekes időszak, ami elé nézünk. Az biztos, hogy Orbán Viktor és a Fidesz mindent meg fog tenni, hogy ez a korszak ne záródjon le. Tehát szerintem minden jogi, politikai és egyéb eszköz fel fog ahhoz használni, hogy ne tűnjön el Gyurcsány Ferenc és a pártja. Hogy ehhez módosítani kell a választási törvényt, vagy meg kell hívni őket minden nap, vagy olyanokat kell bedobni a közéletbe, amire ők majd tudnak reagálni, és ebben tudnak esetleg tematizálni, ezt nem tudom, vagy minden három egyszerre. De ő mindent meg fog tenni, hogy ők maradjanak a színen. Egyszerűen kell a rendszerhez, a rendszernek a része, hogy ők ott legyenek. És utána, hogy most mi fog történni, ez lényegében most Magyar Péteren múlik az ellenzéki oldalról, hogy képes-e hegemon lenni, szép magyar kifejezéssel az ellenzéki oldalon, képes-e ezek közül a hát beépített, meg a jövőben beépítendő aknák közül úgy lavírozni a tiszai hajóját, bocsánat, ez a szóviccér, hogy túlélje, és közelebb kerüljön minden ez Orbán Viktorhoz. És ez szerintem most fog így eldőlni a következő időszakban, ezért amikor korábban még, ez nem egy titok, terveztük még, hogy mi legyen a vétóval másfél évvel ezelőtt, hát akkor a fene se gondolta, hogy 2024 őszén lesz belpolitika Magyarországon, ami ráadásul barom izgalmas lesz, most barom izgalmas belpolitika van, egy évvel korábbra jött a kampány startja, tehát nem 25 szeptemberében, hanem 24 szeptemberében, és az látszik, hogy egyelőre a nyár úgy telt el, hogy még nem találta meg a Fidesz gépezet, hogy mi az ellenszer Magyar Péterre, de biztos, hogy benne, hogy gondolkodnak rajta, és szerintem úgy gondolkodnak, mint én, de nem azért, mert nagyon hasonlók vagyunk, hanem azért, mert egyszerű kampány logikából, hogy most kell elkezdeni a 26-os kampányt, és most kell mindenkit hát felturbózni és hadrendbe állítani, mert hogy most, mint hogyha egy kicsit egy ilyen talajvesztés, vagy egy ilyen kis ilyen valamilyen, hát ők is egy korszakhatáron túl vannak.
Tehát akkor nem állítod azt, hogy teljesen vége az Orbán-Gyurcsány korszaknak, hanem egy korszakhatáron vagyunk, és tulajdonképpen még vissza is jöhet akár a terepre Gyurcsány Ferenc.
Tehát szerintem a politik, tehát a hogy mondjam, a választók terepére kevésbé, de hogy a politikai napirendre, meg ugye mondjam még egyszer, tehát Gyurcsány Ferencnek, tehát Orbán Viktornak elemi érdeke, hogy őt visszahozza és visszatartsa a terepen, az biztos. Ugye, hogy azért vannak azért jelek, hogy azért hogy ezt mindent megtesznek. Szóval a nyárnak az egyik ilyen emblematikus dolga az az volt, amikor Gyurcsány Ferenc egyszer állt trikóba Rónai Egonnal az Indexben beszélgetett, hát hogy miről, azt most így nem feltétlenül tudnám összefoglalni így értelmezhető szinten, de hogy azt mutatta, hogy ő egy nagyon heves, hevületű politikai animal, akit nem lehet itt zárójelbe tenni, és hogy ő itt van és marad. Ugye ez azt kell tudni, hogy az Index az a Fidesznek a legtökéletesebb propaganda fegyvere, tehát ott csak az történik, amit a Fideszben, a Karmelitában jóvá hagynak, és hogy ugye vannak ugye olyan biztató hírek, hogy Gyurcsány Ferenc ugye könyvet ír, egyelőre még álnéven, ugye sokan emlékeznek arra, hogy ugye az Öszödi beszédben ugye avval fenyegette ott a frakciótársát, hogy akkor majd ő fog majd, nem mondom azt a csúnya kifejezést, milyen jó könyveket írni a modern baloldalról.
És ugye most már Unger Péter is irodalmi karrierbe kezdett, úgyhogy most már két ilyen politikus van, aki az irodalmi életbe igyekszik betörni.
Hát lehet, hogy mindenki jobban járna, hogyha Unger Péter költő lenne, Gyurcsány Ferenc meg talán krimi író, vagy krimi szerző. Na mindegy, most viccen kívül, de hogy ettől függetlenül az egy nagyon nehéz állapot lehet, és ugye kicsit beszéljünk, hogy például a DK-ról, szóval a DK-ban lévő politikusoknak, csak itt a tagjai, azok egyébként jó emberek, jót akarnak csinálni. Egyszerűen azt nem vették észre, bárhányszor mondtuk el, vagy mondták el sokan mások is, hogy a választópolgárok mindegy, hogy miért, ez a politikában igazából mindegy, hogy mi a morális egyenleg vége, az mindegy, de úgy tekintenek Gyurcsány Ferencre, amit nem akarnak, nem szeretnének. És én emlékszem arra, hogy 2021-ben, amikor volt az előválasztás, és akkor is megmondták, hogy nem szeretnék ezt. Tehát akkor is ugye az az ember nyert, aki a legkevésbé lehetett számítani, aki a legújabb volt, ugye Márki-Zay Péter, hogy aztán nem sikerült neki az a manőver, hogy ott jó eleményt éljen el, annak nagy részben az ő saját hibája, de ez egy Gyurcsány Ferenc hibája is, de hogy a 22-től kezdve abban volt a DK, hogy na most akkor megmutatjuk, elkezdünk pártszerűen működni. Ez így is volt. Lehet árnyék kormány, árnyék program, árnyék, nem tudom, miniszterelnök, pártként működés, elkezdtek leigazolni embereket más pártoktól, elkezdtek úgy viselkedni, hogy ők lennének a centrális erőtere az ellenzéki politikának. Akkor is látszott, hogy az emberek jobb hiány vannak ott. Nem azért vannak ott, mert akkor a DK fanok lennének, hanem azért, mert nem látnak az ellenzékből más erőt. De az első adandó alkalommal, hogy erőt láttak, így eltűntek így a semmibe.
Egyébként nagyon érdekes volt, hogy Niedermüller Péter nyilatkozta azt az olimpia idején, hogy egy hasonlatot mondott az olimpiai ezüstérmekre, vagy tehát azokra, akik nem aranyat nyertek, hogy ugyanígy a politikában is meg kéne becsülni azokat, akik nem feltétlenül az élen végeztek, és ez elég jól rímel erre, hogy...
Ez kicsit félértése szerintem az ő részéről az olimpiai eszménynek, meg a politikának, szóval a kettőnek ilyen szempontból nem sok köze van egymáshoz. A politikában, ha valaki nem nyer, akkor persze lehet jó kampányt futni egy vesztesen, és lehet kielemezni politológiai órákon, de ettől még a vége az ugye más, hogy valaki ezüstér szerez, ez egy nagyon-nagyon óriási nagy dolog, de ez most ez egy másik kérdés. De ők ebben vannak, és az látszik, hogy ugye korszakhatáron vagyunk, mi sem tudjuk, hogy mi a neve, de az is látszik, hogy az ellenzéki politikának a nagy része, akik az régi ellenzék, hát nem tudta szerintem még feldolgozni ezt a traumát, ami érte őket június 9-én. Ennek talán a leghangosabb nem feldolgozása ugye a DK-nak a viselkedése, de a többi ellenzéki párt is egyszerűen, ugye nagyon nehéz azt emberileg feldolgozni, hogy valamiért dolgozol, és együtt egy bizonyos részük biztosan a közjóért egyedül dolgozik, és a választók nem kérnek belőle. És most igazából ezen a nyáron ezt kellett volna tenni, szerintem mindenkinek, hogy kicsit szembenéz abban, hogy vajon az ő saját pozíciója, vajon mire desztinálja a 2026-ban, mert hogy valami új dolog történik, és hogy tényleg van egy nagyon nagy változás, azt szerintem most már mindenki számára nyilvánvalóan kell, hogy legyen.
És mielőtt rátérnénk az aktualitásokra még egy kicsit jobban, beszéljünk erről az új díszletelemről itt a vétóban. Megváltozott a régi térképünk, lecseréltük, ez is az új fejezetet jelzi. Erről egyébként részletesen két adás múlva fogunk beszélni, de mondj egy kicsit pár szót arról, hogy milyen új kihívásokat próbál megjeleníteni ez az új térkép.
Oké, szóval az előző térképünk ugyanúgy Magyarországnak a térképe volt, de akkor a megyei jogvárosok voltak rajta, különböző ilyen értelmezhető színkódokkal mennyire lehetett értelmezni, hogy kit lehet megnyerni, ki az, aki már most is ellenzéki, ki az, aki fideszes. És egyébként egész jól eltaláltuk, hogy mi fog történni, nem százszerűen, de egész jól. Az, hogy Nyíregyháza nem lett ellenzéki vezetésű, az kizárólagosan a ellenzéki politikai pártoknak a felelősség, az, hogy Miskolc elveszett, az is szintén, de az, hogy Szolnok viszont ellenzéket, az azt nagy, nagy dicséret az ottani ellenzéknek, hogy sikerült a saját árnyékokat átugrani. Na, és ez a jelen pillanatban lévő 106 egyéni körzet beosztása Magyarországnak, 106 egyéni országgyűlési képviselői körzet, és ugye az van egy nagy betűk, hogy 54, ugye 160, és ugye abban indul kiderül, hogy nem tényleg két adásban vagy hosszan fogunk beszélni, hogy akkor nyerjenek meg felénél 50% plusz egyet, vagy inkább egy közvetet, és akkor lehet Magyarországon a jelen állás szerint a jelen törvényi helyzetben többséget szerezni az országgyűlésben. És amik kékkel vannak mutatva, vagy beszínezve, az azok a körzetek, amiket szerintünk, és akkor itt van egy tünk, és majd lesz egy csomó ember, aki hogyan segített ebben a munkába, ezeket kell megnyerni. És most ugye úgy áll ez a nagy 54 körzet, hogy ugye Budapesten a 18 körzetből 17-et nyer meg az ellenzék, tehát az se teljesen, de azért majdnem kék. Pécset az egyes körzetnél van ugye Meller Tamás, és Csongrád Csanádba, most már ugye így kell hívni, Szeged egyes körzetébe pedig Szabó Sándor. A többi az nincs. Tehát ez a feladat. Ezt kell megcsinálni. És erről majd fogunk részletesen beszélni, hogy miért ez a fontos, hova érdemes figyelni, hova kell az ellenzéknek az erejét koncentrálni, de úgy gondoljuk most, valamik változhatnak, hogy ezek a körzetek azok, amik, hogy mondjam, ebben az amerikai világban, hogy ezek a battleground, vagy csatatér körzetek, ezek Magyarország jelen pillanatban lévő csatatér körzetei, de erről mindig fogunk hosszasan beszélni a közeljövőben.
Igen, akkor szeptember 19-én erre visszatérünk.
Igen.
Most pedig akkor nyissuk is meg ezt az új fejezetet, és nézzünk meg egy bejátszót a 2024-es nyár jeles eseményeiből.
Nézzük.
A nemzeti tábor csak trombita szóra bújik elő, ez a fiatalokra is igaz, ezért nekünk nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosokat kell találnunk.
Szép jó napot kívánunk, megérkeztünk a Szent János Kórházba Budapestre. Ugye azt ígértük önöknek, hogy elmegyünk sok kórházba itt az újabb hőhullám idején, és igyekszünk bemutatni a magyar embereknek, hogy mi a valóság, amit a kormány hazudik, 3 hete hazudott, hogy megoldották a klimatikus problémákat.
Igyekszünk a forrásokat, rendelkezésre álló forrásokat jól elosztani. Erre is szántunk jelentős forrásokat, lehet, hogy még jelentősebbeket kell. Van, amire tudunk költeni, van, amire nem. Az elmúlt években ismert gazdasági nehézségek voltak, talán nem is a magyar kormány miatt álltak elő, ennek ellenére is jelentős összegeket költöttünk a klimatizálásra.
A gyereket nevelő családok támogatása a valódi cél. Aztán azt majd ők eldöntik, hogy akarnak-e több gyereket vállalni, vagy nem. De az egy fölvállalt cél, hogy igen, mi azt akarjuk, hogy a gyereket nevelő családok azok jobban, vagy legalább ugyanolyan jól éljenek, mint azok, akik egyébként nem vállalnak gyereket.
Hatalmas fennakadás a vasúti közlekedésben az ország több pontján. Másodperceken múlt, hogy nem ütközött össze két Intercity vasárnap este a keleti pályaudvarnál.
Számomra az egyik legmegdöbbentőbb pillanata volt a nyárnak ez az idézett kormányinfó, amikor Gulyás Gergely nagyon rossz irányba kezdett el szerintem tolatni, amikor arról beszélt, hogy van, amire jut pénz, és valamire nem. És ez azért volt nagyon érdekes, mert nyilván nem ezen a nyáron került ebbe az állapotba az egészségügy, mégis nagyon kevés olyan pillanat van az elmúlt x évben, amikor az egészségügy kérdéseit valaki képes volt tematizálni. Talán a fekete ruhás nővér volt az egyetlen, aki ezzel kapcsolatban bármilyen komolyabb láthatóságot kapott, és számomra ez egy rejtélyes dolog, hogy történhetett mégis ez, hogy a kormány magyarázkodásra kényszerült az egészségügy kapcsán. Ennyire éles az a kép, ahogyan beég egy hőmérő, ami a kórteremben van, és ennek a látványa van ekkora hatással, vagy minek tudod be ezt most?
Szerintem annak, hogy több oka van, de az első ok az nem a Magyar Péterre kapcsolódik, hanem inkább az egész ország állapotához. Tehát 22-ben ugye volt az óriási nagy pénzszórása, az előre megyünk nem hátra kampánynak, ugye majdnem minden társadalmi csoport valami fajta pénzt kapott a kormánytól, és utána ugye 2/3 kapott Orbán Viktor, de már akkor is lehetett látni, ugye nagyon kevesen beszéltek volna, lehetett látni, hogy a magyar gazdaság lényegében leállt. És azóta ez a leállás nem változott, annyi változott még, hogy nincsenek Európai Uniós pénzek, egy része most már valószínűleg is fog veszni. 2-szemegyű infláció volt tavaly, az élelmiszerinfláció az annál még meghaladóbb volt, az alapvető élelmiszereket, ugye mind a legszegényebb embereknek a legnagyobb kiadása az is ugye egyre jobban nőtt, és van egy borzasztó elégedetlen hangulat Magyarországon most a kormányzattal is, és a magyar állam működésével szemben is. És ami korábban is látszott, hogy a közszolgáltatások Magyarországon hát finoman szóval sem működnek, az egészségügy, az oktatás, a MÁV, a posta, stb. Ezek most ebben a rossz hangulatban sokkal nagyobb teret kapnak, hogy úristen, tényleg ez hogy néz ki? Úristen, ez micsoda? És a rossz kedvünk, ami szerintem mindenkiben megvan, ez felszínre hozza ezeket az elégedetlenségeket. Elképesztő elégedetlenség van abban Magyarországon, és szerintem ezt Orbán Viktor pontosan jól tudják, jobban tudják, mint én, mert minden héten szondázzák a közvéleményt. És ebben az Orbán rendszer 14 éveinek a politikusi reakciói teljesen megváltoztak, mint korábban. Szóval nem lehetett azzal vádolni Orbán Viktort és körét, hogy ők, nekik nincs realitásérzékük. De valahogy az elmúlt években, 14 éve vannak hatalmon, elkezdtek úgy viselkedni, mint a késő kádárkori politikusok. Tehát én jobban nem tudnék mondani arra, hogy milyen volt ez az év, ez a nyár, mint annál, amikor Semmilyen Zsolt tusványosan beleröhög talán az RTL kamerájába, hát nem az RTL-ébe, amikor valaki megkezdi, mit gondol a légkondicionáló kérdésről. És az azért érdekes, mert egyrészt az látszik Semmilyen Zsolton, hogy neki ez nem probléma, mert ugye közben ugye a miniszterelnök úrral ugye a világrendszerváltást vizionálják, és ilyen tényleg ötdimenziós, transzkontinentális zsenikként látják, vagy gondolják a Földet. Azt mondom, most akkor nincsen légkondicionáló, nem tudom én, mert mi ez a mi problémáinkhoz képest. De különben ugye a belpolitikai kérdés, ott még az, hogy ugyanígy van. És az, hogy utána Gulyás Gergely is, ugye, aki azért mégis nem egy Semmilyen Zsolt korabeli valaki, is így reagál, és ugye a saját maga mondtát rosszul tolatott bele ebbe a kérdésbe, de a legnyönyörűbb ugye az a új szóvivő asszonynak a mondása, hogy hát az nem is penész, hanem zsír, ami vagy porral összekevert zsír. Na és hát ezek egészen döbbenetes válaszok, és látszik az, hogy erre valahogy most erre az egészségügyre nem volt soha igazából válasz, mert a válasza az Orbán rendszernek az az, hogy a saját oligarchái elkezdték kiépíteni párhuzamosan a magánegészségügyet, amiben elképesztő mennyiségű pénz van. Ez kb. Ennyi volt a válasza. Úgy, még egyszer, a realitás érzékel, hogy az egész Orbán rendszer alapja az a 2008-as szociális népszavazás, amikor a Gyurcsány rendszerrel szembe határozták magukat, és az első 3 milliónyi válaszot elvittek. Na de, Magyar Péter meg az történt, hogy ugye volt a választási győzelme, utána volt ugye egy kicsit, hát mondjam, egy rosszabb időszaka, amikor talán túl hangosan és túl videón eresztette ki a gőzt, de utána nem az történt, mint a többi ellenzéki politikussal, hogy akkor szépen mindenki elmegy nyaralni, mert majd fogunk beszélni, és most már csak a privát oldalékon osztják meg, hogy éppen a Côte d'Azur-től, nem tudom, Izlandon keresztül Amerikán járkálnak. Ő nem ezt csinálta, szerintem helyesen, úgy érezte, hogy neki nem lehet leállnia, és először még kezdett bele-bele kapkodott témákba közepes sikerrel, és megpróbálta kompenzálni ugye Orbán Viktornak az ő szintén ilyen pánik reakcióját, hogy akkor valami baj van, akkor ugye ő elment békemisszióra, meg megalakította a szélső jobboldali frakciót, de ő pedig ugye elment talán Kijevbe, de amikor ez véget ért, ez a fajta külpolitikai kommunikációs fordulat, akkor talált rá az egyébként az asztalon, mindig is az asztalon heverő egészségügyre. Szóval itt ültünk fordított állásban, amikor arról beszélgettem Mirony Andrással, hogy miért van az András, hogy itt van az a három ügy, amiben mindig többsége van az ellenzéknek, és az ellenzék sose csinál benne semmit. És akkor ő pistogott rám, hogy hát ő se tudja, hát én se tudom, de láthatóan Magyar Péter meg tudja. És ott van az asztalon a probléma, hogy tényleg nincs olyan kórház Magyarországon ma, és nincs olyan ember Magyarországon ma, akinek ne lenne 1000 története a legszűkebb családi körből, hogy hogyan mennek el emberek kórházba, hogyan kell sorban állni, milyen körülmények között, mi van a betegekkel, hogyan nincsen már réges-régen, nem az, hogy nincsen a WC-be törlő meg szappan, hanem meg van mondva, le van írva, hogy mit kell vinni magával az embernek be a kórházba, gyógyszert kell bevinni a kórházba, tehát nem az, hogy ez egy szappan, és erre ő, és szerintem ez egy óriási, nem változás, hanem óriási visszatérés a normális politikai csinálás medrébe, azt csináltam, amit egy politikusnak kell csinálnia. megfogta a témát, és nem engedte el. És az, hogy hőmérővel megy, az, hogy Tisza ruhába, az, hogy EP képviselőként, az, hogy mondjam, videóza, ez a normális politikai működésnek a rendje, csak el vagyunk tőle szokva. Mert ahhoz voltunk hozzászokva, hogy a DK árnyék minisztere, legyen az bármilyen jó orvos vagy szakértő, elmondja, hogy körülbelül ezen a, vagy ennél talán neutrálisabb hangon, hogy mekkora baj van, és nem viszontlátásra bemegy az ATV-be, és lefekszik aggódni. Holott az embereket érintő, mindenapot érintő problémákat így kell megfogni.
És szerintem azért is érdekes, pont az adásszerkesztővel beszélgetünk arról, hogy ennek az egésznek a szimbóluma a légkondicionáló nem működése lett, mert nyilván az is része ennek a kérdésnek, hogy a légkondicionálók az évek során olcsóbbak lettek, de nem csak ez, hanem mert már olyan elviselhetetlen a nyári meleg, hogy az emberek megsporolják a pénzt, és az elmúlt években eléggé megnőtt azoknak a háztartásoknak a száma, ahol egyébként van otthon légkondicionáló, és teljesen más úgy bemenni egy közintézménybe, hogy a hiány, amit ott tapasztalsz, az otthon sincs meg, mint az, hogy valójában van otthon egy komfortszinted, és amikor bemész a közintézménybe, már az sincsen meg. Szóval, hogy ez valamennyire szintén megváltozhatott.
Persze, és az, hogy elkezdett összekapcsolódni, úgy, mint 2008-ban, ezért nagyon beszélés az elej, hogy a kormány miatt nem működik az egészségügy. Szóval van egy közvetetés, ami a kormány miatt nem működik, mert tényleg az van, hogy elképesztő mennyiségű uniós pénz érkezett az egészségügyre is, csak aztán ugye ők megtalálták a maguk útjait, mint ahogy mondjuk a MÁV-ra érkezett elképesztő mennyiségű pénz, nem a MÁV-nak, hanem a vasútfejlesztésre, amiből Mészáros Lőrinc megépítette a legdrágább, valaha szerintem talán a világon legdrágább 1 kilométeres vasútvonalat, ez a nyíregyházi szakasz, ahol nem az, hogy csökkent volna a menetidő, hanem nőtt. És valahogy ezek a kis apró dolgok így kezdenek összeérni, összeszövődni egy vonallá, ezt szerintem Magyar Péter fonja, mindenki más is fonhatta volna, most ezt ő fonja, az a kérdés, hogy ez tud-e olyan erős fonállá mennünk, az emberek elkezdik, ez igen, úristen, itt van 14 év itt élünk az Orbán rendszerben, ide jött nem tudom hány ezer milliárd forint, és ugye mi működik, ugye nincs az országban pénz egyébként, tényleg nincsen, de ugye arra, hogy Tibor Cisfány és körei megkapják a 800 milliárd forintot a teljesen üres irodaházak, akire arra azért volt nyáron is pénz.
Ezért is hangzik rosszul Gulyás Gergely mondat arról, hogy mire jut és mire
hát mire jut, igen, hát erre jut, arra meg nem. Na, bocs, egy utolsó mondat erre az egészségügyre. És szerintem az is egy nagyon fontos kérdés, hogy ezzel nem lehet leállni. Tehát, hogy azt mondta Magyar Péter, hogy most végig fog menni, hogy az állam különböző dolog, talán most már a MÁV-nál van. És ugye az látok, hogy van egy kis figyelem, akkor azok a napi hírek, amik egyébként mindig vannak, hogy ez meg az, az elkezd sűrűsödni. És volt egy olyan pillanat kb. A nyárnak valahol a vége felé, amikor egyszerre tört el egy sín, egyszerre siklott ki az IC, egyszerre nem történt, ez meg az történik, és így akkor az emberek elkezdik úgy nézni, hogy ezek nem csak egyszerű vagy külön-külön lévő esetek, hanem egy rendszernek a része, hogy a magyar állam hogyan nem működik. És Orbán Viktor és a Fidesz pontosan ugyan ezt csinálta 2008-2009-ben, az akkori kampányában. Akkor a fő elemek az egészségügy volt, nem tudom mennyire emlékeznek a nézők, a vasúti szárny bezárások és a posta bezárások. És most eltelt, hát elég sok idő, és mintha a történelem megismételné magát.
És ha már MÁV, akkor Vitézi Dávid. Nekem az volt a meggyőződésem a választás és a mindenféle jogi viták után, hogy Vitézi Dávid elég erőteljesen megsérült az ő politikusi imázsa ebben az egész húzavonában, és nem gondoltam volna, hogy képes visszaépíteni magát. Most mégis úgy látszik, hogy ebben a vitában elég jól szerepel, és eléggé állja a sarat, és nagyon érdekes, hogy nem nagyon emlékszem vissza, hogy volt-e az elmúlt években olyan politikus, aki tulajdonképpen szakpolitikusi karizmát tudott magának építeni, és most tulajdonképpen ez látszik, hogy ez annak ellenére, hogy nagyon megtépázódott a választás alkalmával, most mégis mintha kezdene visszaépülni, mire lehet ezt használni, valóban ez történik-e, hova fejlődhet tovább a Vitézi történet?
Hogy mennyire épült vissza, azt majd meglátjuk. Azért ott az utolsó időszakban azért ott azért kapott elég sok, szerintem saját maga által okozott politikai sebet, de azért, azt hozzá kell tenni, hogy Karácsony Gergely 293 szavazattal nyert Vitézi Dáviddal szembe, ami nem tudom hányszoros átszámlálás után lett ennyi. Tehát azért nem hívnám azért a Karácsony, hogy a Vitézi Dávidot óriási vesztesnek, annyiban
talán... Karácsony is megsérült ebben a küzdelemben.
Ő nagyon megsérült ebben a küzdelemben, de egy Vitézi Dávidnak szerintem az utolsó időszakban lévő, főleg ugye a Bajer Zsolt, Ungár Péter nevével fémezett olyan kavarás a végén volt, ami szerintem neki nem tett jót az ő egyébként tényleg szakértői imidzsének. De azt nem lehet mondani, hogy a közbeszédben szinte senki nem kérdezi meg azt, hogy ő lenne a legnagyobb, nem tudom, közlekedés szakértőbb az országban. Ezt egy 20 éve építette ezt az imidzset, és az imidzs nem múlt el. Kettő. Az, hogy neki vannak ilyen vitái, hogy ezek álviták, provokált viták, vagy valódi viták, ezt nem tudom, de hogy vannak vitái voltak, hogy a Tarlós Istvánnal, hogy a Lázár Jánosnak most nem tudom hányadik éve járják a körjeiket egymással, ezek szerintem őt erősítik, és azt a fajta ilyen Fideszből jövök, és igazából a Fidesznek vagyok a trójai falóba imidzset szerintem tompítják. Nagyon nagy zárójel, egyébként az Orbán rendszernek van egy párhuzamos képe, ugye a Putyin rendszer, ott sokszor van olyan, hogy egymással versengő frakciók direkt, vagy akár indirekt egymással versenyeznek, és azt mutatják, mintha itt ilyen komoly belső ellentétek. Zárójel bezárva, mindenki tudja, hogy ez micsoda. És ugye még egyszer, ők, a Vitézi Dávidnak van jelenléte a fővárosi közgyűlésben, tehát bármilyen matematikai játékot nélküle nem lehet megtenni. Ezért neki van súlya. És amit most csinál, az az, hogy egyébként, amit kicsit olyan, úgy csinálom, de Magyar Péter, csak ugye a szakértői részében, azt építi, hogy ő mennyiszer megmondta azt, hogy mi történik majd a MÁV-val, kizárólagosan a MÁV-val, és hogy ez milyen rossz. Hogy ez mire lesz elég, és hogy képes-e ebből ő profitálni, visszatérni, azt nem tudom, de azt mondom, tudom, hogy a budapesti politika, ami ugye mindig nagyon régóta egy ilyen, még egy különleges mocsara a magyar, egyébként szintén mocsaras belpolitikának, abban ő szereplővé vált, és válni is fog, hogy hogyan fogják kihozni ezt a matematikai képet, hogy egyáltalán lehet-e kormányozni Budapestet, vagy sem.
És akkor, ha meg már itt tartunk, nagyon érdekes szerintem az is, hogy minthogyha egy kicsit pozíciót cseréltek volna a Karácsony Gergellyel a tekintetben, hogy a kampány alatt ugye Vitézi Dávid kapta meg azokat a vádakat, hogy ő a Fidesz embere, Karácsony Gergely pedig nagyon a rendszer kihívójának akarta magát felmutatni, most pedig Vitézi Dávid harcol ugye Lázárral, Karácsony Gergely pedig, minthogyha az olimpia esetleges támogatásával egyfajta ilyen kompromisszumos logikába menne bele, és az azért érdekes, mert itt volt nálunk két nappal ezelőtt Tölgyesi Péter, aki azt fejtegette, hogy úgy látja, hogy a Botka modellhez hasonlóan Karácsony Gergely, aki eddig az ellenzék harcos vezetőjévé akart válni, most mégis azt a városvezetői módszert követi, hogy helyben, a helyben élőkért harcoló imidzset, egy ilyen kompromisszumos politikusi arcélt akar magának kialakítani. Hogy látod, és mit gondolsz erről a párhuzamról?
Na most az első, amit szeretnék mondani, minden tisztelettel, tehát hogy a Tölgyesi Péter felé, hogy Karácsony Gergely azzal nyerte meg ezt a választást többek között, hogy bevezeti a stadionstoppot fővárosban, mert hogy mindenkinek elege volt abban, hogy ahelyett, hogy valami más épülne, stadionok épülnek. Ez a ígérete 2 hétig tartott. Utána írta alá, hogy akkor mégiscsak lesz atlétikai stadion, egy olyan szerződésben, mivel azt várhatta a kormányzat, hogy akkor az ő általuk fontosnak tartott egészségügyi beruházásokat végrehajtja. Ez 19, talán novemberében, tehát decemberében volt, azóta a saját bevállása szerint se testette, még ez se, hogy a már régen megépült, már lezajlott atlétikai VB-nél felkínált CTMR-eket beszerezze, hogy megvegye a kormány. Ez sem sikerült. És az, hogy ő mennyire volt harcos ellenzéki, hát azért ezt most nem, sokat beszéltünk róla, most talán nem biztos ennek a műsornak a terjedelme, ez megfelelő, fogunk úgyis beszélgetni majd Budapestről külön, de hogy szerintem ő inkább mindig a kompromisszumok robotosa volt, jelentsen az ő esetében ez bármit is. A második az az, hogy Budapesten az a szituáció van, hogy a Fidesz arra készül, és meg igazából már csinálja is, hogy 14 év után a hagyóügy, ami szintén történelemnek megfelelő új hagyóügyet épít, amiben azt fogja bemutatni, hogy hát is semmi sem változott, a szocialisták ugyanolyanok, mint amilyenek voltak, amikor el lettek kergetve 2010-ben, a hagyó ügy miatt többek között, most ugyanazt csinálják, közben vállat emeltek Molnár Zsolt, Tóth Csaba, Horváth Csaba ellen, ebből ugye a kettő, ugye a korábbi, egyik jelenlegi más korábbi osztálygyűlési képviselő, Horváth Csaba Zugló polgármestere volt, ugye lehető is cserélve belülről. Ez a második. A harmadik pedig az, hogy ugye vannak politikában, tehát soha nincsen, tehát ez, mihez mondom, emberek alkotják ezt, nem lehet mindenhez mindig ragaszkodni, és van benne az ember, ellentmond magának egy korábbi megnyilatkozásába. Ez, ami történt, ez is gyönyörűen szimbolizálja egyébként az ellenzék, és meg egyébként az Orbán rendszernek az állapotát is. Szóval ez úgy történt, hogy Orbán Viktor, ugye jelen pillanatban, ugye ezt mindig elfelejtjük, de ezt egyébként Magyar Péter is mondta, de egyébként valójában történik, hogy talán 15 óta élünk megállás nélkül valamilyen fajta alkotmányos, különleges állapotban. Most jelen pillanatban kettőben vagyunk, az egyik a tömeges migráció miatti, a másik pedig a szomszédunkban lévő háború miatti különleges jogrendbe, ami azt jelenti, hogy amiket látunk, hogy Orbán Viktor, a kormány egy nap alatt tud átírni törvényeket rendeleti úton, amit később aztán az országgyűlés jóvá kell, hogy hagyjon. Ami azt jelenti, hogy alkotmányos állapot szerint, hogyha itt nézzük, egy valami különleges szituációban vagyunk, hiszen egyrészt elképesztő nyomás van a déli határainkon, kettő pedig ugye mellettünk lévő, azt mondja, valójában egy háború zajlik. Ő egy hónapra eltűnt nyaralni, és ez csak visszatért, és a most már talán nem kormányzati, de valamilyen közelében lévő nemzeti sportnak a szerkesztőjével egy üres, lezárt uszodában elemezte ő, mint a magyar kormány miniszterelnöke, az olimpiát 50 percben, tényleg tehát elképesztő mondjam, sporttudással felvirtózva, ő elmondja, hogy kinek mit kell csinálni, meg cselgácsba, tékvandóba, tehát egyébként tényleg érdemes megnézni ezt a videót, mert szerintem mindent elmond egyébként az Orbán rendszerről, és ott mondja, hogy azért meg kéne pályáznunk ezt, hogy jó lenne, hogyha lenne 36-ba olimpia Magyarországon, és ekkor Karácsony Gergely a nyaralását megszakítva az RTL klubnak elmondta, hogy hát igen, igazából ő is támogatná az olimpiát, hogyha a bizonyos feltételek teljesülnek. És talán a V-Square írta meg korábban, hogy már vannak titkos tárgyalások a Karácsony Gergely és a kormányzat között erről, de ha belegondolunk, nem erről szólt az elmúlt, nem tudom hány évünk, hogy az ellenzéknek, hogy az ellenzék ez ellen kitakozik, hogy titkos tárgyalások vannak egy olimpiáról, ami egyébként a Momentum létrejött, és nem tudom hány százezer ember. Ez egész egy ilyen teljesen egy ilyen szürreális dolog. És szerintem ez a fajta teljes feladása valamilyen politikai álláspontnak, amiben Karácsony Gergely egyébként a helyes állásponton volt még egy hónappal ezelőttig, az egészen szerintem szürreális, és hát sok jót nem mutat előre, hogy mi fog történni a magyar politikában, hogy valaki, tehát én értem azt, és mondom, megértem azt, hogy nagyon nehéz helyzetben van Karácsony Gergely, tehát lényegében az ő politikai hátországa megszűnt, az ő politikai, nem tudom, főszereplősége szerintem megszűnt, szerintem elképesztő kudarcot és hát majdnem, hogy egy veszteséggel felérő győzelmet aratott, de ezt megcsinálni, hogy a saját tényleg szavazóinak a túlnyomó többségének az álláspontjával így szembe menni, vagy megnyitni az lehetőséget a szembemelés, az egészen szürreális. És ebben került az, hogy utána Vitézi Dávid is, meg Magyar Péter is, meg a Kutyapárt is bementek egy másik állapotba, hogy mikor lehet olimpia, hogyha van róla, nem tudom, országos úgydöntő népszavazás. Ugye viszont egy garancia arra, hogyha van országos úgydöntő népszavazás, mert csak kormány ír ki, annak az vagy kudaszba megy, mert nem mennek el az emberek szavazni, vagy pedig a nem kerül a többségbe. De ez a budapesti állapot, és csak egy gondolat hozzá, hogy ilyen még nem volt Magyarországon, hogy egyrészt van egy győztese, a Fidesz győzött az EP választáson, nem akkora győzelmet aratott, mint amekkora erre számítottak, az ősznapokból kicsit egy vereség, van egy egyértelmű másik helyzet, ami szintén nagyon régen nem volt, de egy csomó olyan helyen, ahol a Tisza nem állított mondjuk polgármestert vagy főpolgármestert, vagy nem volt helyi jelöltje, a régi ellenzék emberei alkotják egyébként győztes csapatokat. Egy csomó megyei városban, rengeteg kerületben, tehát párhuzamosan van egy már, hogy mondjam, az országos politikában nem tényező pártok képviselőinek egyébként kormányzása, illetve a győztes pártnak az építkezése. Ezt hogyan fog egymással mozogni, azt nem tudom, de ahhoz biztos vagyok, hogyha majd ha a karmelitában a jövőről beszélnek, akkor az, ami kialakulóban látszik a fővárosban, az a legcsodálatosabb álma Rogán Antallak, hiszen mindenki, aki egyébként az országos politikában már nem tényező, ott van Budapesten, és lehet tényleg beszélgetni rengeteget arról, hogy hogyan nem működik valami, és elkezdődött az a folyamat, amit egyébként mindig csinálnak, mert ilyenkor mi történik? Három kommunikációs trükköt egyszerre építenek. Az egyik az, hogy majd elkezdik majd valamilyen módon ütni az ellenzéket. Ugye ez kicsit elindult ugye ebben a hagyó ügyel, de biztos, hogy van még más. A másik, elkezdik bedobálgatni ugye a gumicsontokat, hogy mire rá lehessen ugrani, és aki nincs, nem ugrik rá, akkor az egyből ugye hülye. Ilyen volt a mobiltelefon kitiltás, ilyen volt a BME golyatáborának egészen különleges elkobzási szokásai, ilyen egyébként a szabadságszobron lévő kereszt, és biztos, hogy lesz még rengeteg másik is, amiről el lehet terelni a figyelmet, és lehet róla jó hosszan beszélni, miközben ugye semmifajta igazából valódi politikai relevanciája nincsen.
És mi a harmadik?
A harmadik pedig az, hogy valamit nekik is el kell kezdeniük lépni, ami én azt gondolom, hogy a Rogán Antalnak az előadása, ami ugye azért egy különlegesé, mert nagyon régen láttuk őt ilyen hosszú előadásban. Utoljára Kaufmann Balázsral láttuk a fakazettás kalmalitába. Itt pedig ugye elmondta, igazából elmondta, hogy mi a lényeg. Gazdaság és család. És szerintem efele kell majd keresnünk azt, hogy mi lesz az ő megoldásuk a pozitív részre, negatív, szerintem az majd kialakul, gazdaság és család. És erre szerintem valamilyen választnak kell lennie az ellenzéknek, egyikre sincsen, mert hogy ez a kormányzó tudásnak a lényege. Tudom-e a gazdaságot rendbehozni? Az látszik, és ugye nem vagyok közgazdász, de politikai értelemben az látszik, hogy az uniós pénzt nem várják már, helyette keresnek mindenféle alternatív forrásokat, aminek az egyik ilyen, szintén ugye egy mínuszos hír volt a nyáron, hogy a kormány aláírta titokban a panda hitel konstrukciót, amivel Kína ad egy óriási összeget.
Akkor most egy kicsit lépjünk tovább egy tágabb perspektívába. Nézzünk meg egy bejátszót a politika történet híresebb nyaralásaiból.
A miniszterelnök könnyen felismerhető, éppen a tengerből száll ki. A készítője azt mondta, hogy éppen ott úszott.
Medgyessy Péter Kubába ment nyaralni.
Jó van, meleg, süt a nap, bevallom őszintén, lehet-e jó koktélt kapni. Itt például lehet.
Ez itt a Lady MRD nevű luxus jacht az Adrián. A fedélzetén Szijjártó Péter külügyminiszter nyaral a családjával. Szijjártó Péter a Facebook oldala szerint az elmúlt napokban is dolgozott. Ebben a tegnapi bejegyzésében például azt írta, hogy égnek a vonalak a minszki fejlemények kapcsán.
Azért Medgyessy Péter nem arról volt híres, hogy igazán jó ütemérzékkel ment el vakációzni, és ezekből a történeteiből egyébként jól elkezdett megépülni a jobb oldalon a luxus baloldal mítosza. Nekem ez egy kérdés, hogy persze mások voltak a mediális viszonyok is, de hogy egy tanácsadó hogy áll ehhez a kérdéshez, vagy mivel lehet ilyenkor számolni, hova érdemes elmenni egy politikusnak, mikor érdemes, mikor lehet kivonni a magát úgymond a politikai munkából. Mik ilyenkor a fontos dolgok, amikre figyelni kell?
Szóval, hogy az nagyon fontos, hogy milyen a környezet. És hogy az látszik, hogy az a fajta nyaralási kultúra, ami Magyarországon, mondjuk a Kádár rendszerben volt, hogy azért nyilván a központi hatalom nagyon is erre törekedett, hogy mindenkinek járjon mondjuk egy-két hét valamilyen üdülőbe, vagy szakszervezetibe, vagy a vállalatiba, vagy valahol, ez mára egy abszolút luxussá vált. Tehát a magyaroknak a nagyon-nagyon nagy többsége nem tud elmenni, még belföldön se nyaralni. Szóval ez a környezet, ami meghatározza az országot, ami nagyon szomorú egyébként, mert egyébként egy abszolút visszaesés ebből a szempontból is, és az elmúlt két-három évben szerintem ez még rosszabbá vált.
Vannak ábráink is ezzel kapcsolatban. Az Egyensúly Intézetnek van egy 2024-es szegénységkutatása, ami azt mutatja meg, hogy mi történne, ha valakit egy váratlan, de halaszthatatlan 100 000 forintos kiadás érne, és itt elég jól mutatják a számok, hogy 2024 ötödik havi adat, 39% mondja azt, hogy gondot okozna, de meg tudnám oldani saját erőből, 32% mondja azt, hogy nem tudnám kifizetni saját erőből, 26% mondja azt, hogy gond nélkül ki tudná fizetni, és a maradék pedig nem tudja, vagy nem válaszol.
Hát igen, és ugye így ez nagyon másképp néz ki az, hogy valaki meg ugye politikusi fizetéséből, mind országgyűlési, vagy mind európai parlamenti képviselőként, ugye jó sok milliókkal hova tud elmenni pihenni. Amiként szerintem még egyszer mondom, tehát, hogy azt, hogy valaki feltöltődik a nyáron, azt szerintem ez egy jó dolog, és kell is mindenkinek, de kell is mindenkinek. És akkor ennek a történeti része az az, hogy hát Megyesi Péter nem sok mindent csinált jó érzékel, talán a kommunista pártban lévő ügynökségét leszámítva, de hogy, bocsánat a viccért, de hogy az, amit ő ott csinált, az tényleg egy tökéletes példája a teljesen elrontott kommunikációnak.
Amit le is tagadták, azt hiszem,
le is tagadták, de utána az, amikor egy olyan országban, ugye, ami azért mégis, hogy mondjam, szövetségi rendszeren kívüli, a mostani szövetségi rendszeren kívüli, és ugye a világ másik oldalán van, és tényleg azt mondani, hogy akkor lebarnult, hogy milyen jók ott a koktélok, meg a szivarok, hát azért az egy finoman szóval is szembeköpése azoknak az embereknek, akik Magyarországon voltak, és ugye rászavaztak, ugye ez egyik. A másik az, hogy ez egy kérdés, hogy az ember hazudjon-e, vagy ne hazudjon ezekben a dolgokban, vagy mit játszon el. Én mindig azon vagyok tanácsadóként is, hogy a hazugságok egy idő után valahol, lehet, hogy nem azonnal, de majd valamikor a jövőben ez nagy valószínűség ki fognak derülni. Most, ami történt a Szijjártó Péterrel, az szintén ennek egy ilyen, hát tényleg abszolút tankönyvi példája, hogy ugye ő neki az az imidzse, hogy ő hát szinte egy ilyen akcióhőse a magyar külpolitikának, vagy a most nem akartam mondani, szóval, hogy egy akció hőse, ugye az van kitalálva neki, hogy ilyen gyors vágott képeken árulja az országot keleten, védi a nyugati, nem tudom, gender, woke őrülettől nyugaton, és akkor hirtelen ugye a valóság pedig az, hogy közben azon a hajón, amit Szijj Lászlóhoz kötnek, ami annyiba kerül, mint mondjuk egy jobb központi kórháznak a rendberakása, azon üldög, és azt mutatja, hogy máshol van. És a Szijjártó Péter esetében szerintem ez egy nagyon komoly karriertörést is jelentett, mert az, hogy ő ugye szimbolizálja azt, hogy a magyar külpolitika milyen, hát ilyen különleges utakon jár, az egy dolog. De addig, ameddig ez a Lady Milliárdos kérdés nem volt, addig ő volt lényegében kinevezve Orbán Viktor első számú utódjának. És ez, ami nyilvánvalóan szerintem a Fidesz belső köreiből szivárgott ki, az keresztbe törte ezt az ívelését neki, és azóta szerintem ő bekerült abba a pozícióba, hogy ő tényleg ebbe a, tehát százszerzalékosan Orbán Viktornak a végrehajtója, és a Oroszország barátja rendjének a tulajdonosa.
De közben meg azt is lehet amellett látni, hogy Orbán Viktor próbált tudatosan ügyelni arra, régóta Horvátországba jár, ezzel valamiféle olyan népembere gesztust akar közvetíteni, hogy azért gondolom az a feltételezés, vagy az a gondolata mögött, hogy a magyarok körében a horvátországi nyaralás az kevésbé van távol.
Na és itt van megint az, amit mondtam korábban, hogy mennyire vesztette el a Fidesz a realitás érzékét. Hogy tavaly nyáron, ugye, amikor a legnagyobb élelmiszerinflációs boom volt, akkor is eltűnt Orbán Viktor, és tavaly előtt nyáron is eltűnt Orbán Viktor, és ezekre a hónapokra neki valószínűleg kell ez a feltöltődéshez, de hogy akkor és azelőtt sokkal többet posztolt arról, hogy ő Horvátországban van, és ezt is azt csinálja. Idén már kevésbé volt ez nyilvánvaló, ugye idén egy ilyen Amerikából kölcsönzött Mit fogok olvasni a tengerparton című videóval jelentkezett, mert egyszerűen szerintem azt látták ott a social médiásai, hogy ez ingeri az embereket, és amúgy is közben ugye az egyik oldalon Magyar Péter hőmérőzik, ő pedig ugye azt méri meg, hogy milyen meleg a adriai tengerpart. És ugye ebbe is ugye fura módon, ugye ez a kiszivárgott felvétel, ami ugye Ungár Péter testvérének a nyaralójában, nyaralója előtt történt, szerintem az se tett jót a Metro imidzsének, csak ugye akkor az volt még, hogy nem volt kinek kihasználnia. És most viszont már ez a szituáció, ez a korszak különbség, ez a kérdés szerintem most már más megvilágításba kerülhet, hogy ezeket, ugye sokszor beszéltünk a vétóba, hogy a politika hiba, akkor politika hiba, hogyha a politikai ellenfelet ki tudja használni, és tudja ütni, ameddig ez nem lesz számodra fájó kérdés. És ez most szerintem kevésbé történt. Ami történt még, az, hogy az a fajta ellenzéki politikusi gondolkodás, hogy meg akarják mutatni, hogy ők büszkék arra, hogy merre járnak, hol vannak a világban. Talán ez így ennyi év után visszaszorul, szóval most már nem látjuk azt, hogy a Momentum politikusai éppen a világ milyen tájékán vannak, vagy akkor éppen a, nem tudom, a DK parlamenti képviselői hot töltik a nyarat, mert egyszerűen az embereket ez irritálja. És erre valamilyen módon szerintem reflektálni kell. És ugye voltak mindenféle egészen szürreális kísérletek. Én még emlékszem arra, amikor Molnár Zsolt rohangált körbe a Balaton környékén, hogy megtalálja a szabad, vagy ingyenes strandot, ami egyébként egy tök jó ötlet. És ugye megint azt történik, amiről beszéltünk, hogy nem mindenki kiadja ezt elő. Lehet, hogy a Magyar Péter keresné az ingyenes strandokat, akkor sokkal erősebben nem, mint amikor ugye Molnár Zsolt keresi ezt. De ez az egész kérdéskör, a magyarok pihenése, nyaralása, ki mit csinál, ez egy kicsit így, hogy mondjam, így el lett így felejtve, és és azt látjuk, hogy amit egyébként, ugye, amiből szintén elege lehet egyébként a szavazóknak, hogy a politikai elit az jól van. Ők megvannak. És nem csak a fideszes elit, hanem a korábbi ellenzéki elit, és nem reflektálnak igazából arra, ami velük történt, amiben az ő állapotuk van.
Hát akkor most zárjuk ezzel, aztán jövő héten csütörtökön újra találkozunk, illetve két hét múlva pedig, ahogy már ígértük, meghívott vendégeinkkel fogunk erről az új térképről és az új kihívásokról, az új fejezetről beszélgetni. Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
És köszönöm szépen a nézőknek is a figyelmet. Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornára, vagy a Vétó podcast csatornájára, és tartsatok velünk a továbbiakban is. Sziasztok!